Jó reggelt a koránkelőknek, indul a hétvégi menetrend. Leginkább a turizmuson lesz ma a hangsúly, de lesz kultúra, életmód és könyvet is ajánlunk. Ezek tehát a mai nap megállói. Tartsanak velem egészen 11 óráig.
Egy életem magazinműsor Babik Edittel, a világ összes színével.
Stílusos vidéki éttermiség. Egy egyesületről lesz szó a következő órában, amely a vidéki termelők bevonásával, kiváló minőségű hazai alapanyagok használatával, magas szintű szakmai háttérrel öleli fel a vidéki gasztronómia több területét, és széles körben képes bemutatni és népszerűsíteni a hazai vidéki gasztronómiát és vendéglátást. Ruprecht Lászlóval, az egyesület elnökével Babik Edit beszélget.
Én nem tudom, hogy mikor és hol volt az a buli, ahol kitaláltátok ezt a nevet, de nagyon sajnálom, hogy nem voltam ott veletek, mert nagyon jól cseng, nagyon jól hangzik. Úgyhogy mesélj a kezdetekről, hogy mióta vagytok ti egyáltalán a hazai turisztikai palettán jelen? Mióta van ez az egyesület, amelynek te az elnöke vagy?
Hát közel állsz ahhoz, hogy volt egy buli. Ez 2013-tól számoljuk, amikor is a Rozinantéba Szigetmonostoron volt egy tavasznyitó kis éttermi találkozó, és abban az időben én 4 étteremnek voltam a tanácsadója, és a Rozinante akkor megkereste az anyukámon, tehát is, és akkor még a Waltert is, hogy meghívná őket, és akkor abban maradtunk, hogy akkor szedjük össze azokat az éttermeket, ahol így dolgozom, illetve ehhez kapcsolódott még a Nomád. Így alakult ki alapvetően az a kis gerince az svédnek, ami annak idején megalapította, mert annyira jól sikerült ez a rendezvény, hogy akkor úgy láttuk, hogy ennek azért van értelme, illetve én úgy mondom, hogy ez egy ilyen kegyelemi időszak volt, mert az emberek részéről is egyre nagyobb nyitottság volt a minőségi vidéki gasztronómia irányában. Úgyhogy mondhatjuk, hogy akkor született meg igazság szerint a svéd. Ez volt tavasszal, utána ősszel csináltunk egy másik rendezvényt a Sperbálon. Egyre többen akartak hozzánk csatlakozni, éttermek is, illetve csatlakoztak is. Úgyhogy mindig azt mondom, hogy az éttermek és a kedves vendégeink hozták össze azt, hogy a svéd az elkezdett működni, és azóta is működik.
Megemlítettél itt már néhány éttermet, és hogyha a White fülő hallgatók figyeltek, akkor van, aki felismert néhányat, és ezek nem kifejezetten Budapest környéki éttermek. Tehát ami nagyon tetszik a svédben, hogy ti tényleg országos lefedettségben különböző stílusú és különböző méretű vendéglátóipari egységekkel vagytok együtt.
Így van, ez nagyon fontos, ahogy említetted, hogy stílusú. Tehát mi nem azt mondtuk soha, hogy mi vagyunk a vidék legjobbjai, hanem mindenkinek volt egy egyénisége, mindenkinek, amit éppen akár mondjuk, ha csak az anyukám mondtára, akkor ez a kicsit ez a mediterrán stílus, a macok, ez az igazság szerint francia, de közérthetőbb bistró, akkor a Rozinante, ott kitűnő rendezvények, helyszínek voltak, tehát hogy nem kimondottan azt próbáltuk ugyebár folyamatosan mantrázni, hogy mi vagyunk a legjobbak. Mindenhol vagy a tulajdonosnak a személye, az étterem, a konyha, illetve maga az egésznek a helyszínnek a kisugárzás azért az sokat vetett a latba, és folyamatosan ugyebár ez is a cél, hogy ilyen éttermek kerüljenek be
a köztudatba, meg egyáltalán közétek. Megütötte a fülem, amit mondtál, hogy nagyobb volt a nyitottság akkoriban a vidéki éttermek iránt. Mit értsünk ez alatt? Én azt gondolom, hogy most is nagyon sok ínyenc turista hajlandó azért útra kelni, hogy elinduljon, megnézzen egy messzibb tájon, mondjuk az anyukám mondta éttermét, vagy mondjuk innen Budapestről messzibb kérdés, hogy honnan nézzük. Szóval én azt gondolom, hogy ez a gasztronómiai ínyentség, ez valamilyen szinten fokozódott, de lehet, hogy ezt te másképp látod.
Nem, abszolút megvan. Tehát most már olyan, hogy mondjam, tehát olyan elfogadott már, hogyha elmegyek vidékre, akkor van egy jó étterem. Abban az időben, most 2013-ról beszélünk.
Mint egy bő évtizeddel ezelőtt.
De hogy ugye volt egy nagy gasztronómiai forradalom ott a 2000-es években, aminek következménye az lett, hogy egy kicsit felnyitotta a szakmának a szemét az a fajta információ áradat, illetve ugyebár tudatosult bennünk, hogy azért nem mi vagyunk egyelőre a világ legjobb konyháival rendelkező éttermek, és elindult egy fejlődési folyamat. És ez vidékre is lerakódott. És én azt mondom, hogy vidéken kicsit emberközpontúbb volt, meg még talán most is emberközpontúbb, ugyebár a gasztronómia, lehet, hogy ez a vidéki embereknek a személyiségéből adódik.
Biztos.
De alapvetően egy másfajta vendéglátásról beszélünk, és ez a 2013-as években megvolt az a vendégkör, főleg Budapesten, akik azért már megtapasztalták azt, hogy milyen a jó gasztronómia, és kicsit ezt a vidéki jellegű, én nem akarom ezt túl filozofálni, hogy ez most a vidék meg teljesen más, hanem ott egy kicsit olyan szabadabb. Tehát, hogyha elmegyünk Noszfajon, ugyebár a Nomad Glampingnek a rendezvényei, hát az olyan, mintha akár a Herben találjuk magunkat egyik másik rendezvényén, tehát mindig van egy jó tematikája, Dolce Vitától elkezdve, tehát mindig ez a szabad kötöttség volt. Akkor, ami a nagy rendezvényeinken nagyon fontos volt, az, hogy az éttermeknek a megjelenése nekünk több éven keresztül például porcelánon ment ki az étel, hiába volt faház, meg hiába volt külsős helyszín, porcelán és evőeszköz. Hát ez megbukott Veszprémben, mert ott már annyian voltak, annyi vendégünk volt, hogy egyszerűen nem tudtuk ezt folytatni, úgyhogy innentől pedig értelemszerűen ezek a természetes eldobható tányérok. Tehát mindig megvolt egyfajta ilyen kis különlegessége. Ugyebár mi nem kértünk belépőjegyet, tehát nem volt belépőjegy, regisztrálni viszont kellett, mert a regisztrációval azért az éttermek is sokkal jobban tudnak felkészülni. Most már azért van minimális belépőjegy, de ez alapvetően a helyszín miatt van, illetve hát itt a belépőjegyből mindig vissza lehetett, volt, amikor le lehetett fogyasztani, most pedig mivel Tatán a kastélyban van, ezért a látogatási jegyben beleszámítják. Tehát valamilyen formában mi ezt mindig visszaadjuk a vendégeknek, tehát nincsen egy ilyen nagy, hatalmas összeg, amért be tudnak jönni, találkozhatnak a séfekkel, találkozhatnak ugyebár a vendéglősökkel, és egy ilyen kötetlenebb környezetben tudnak beszélgetni, tudnak fogyasztani.
Hány ilyen rendezvényetek van egy évben? Hány esemény van, ami összefogja a stílusos vidéki éttermiség tagjait?
Eseményünk az több van, de alapvetően három, amit így inkább a svétre lehet ráhúzni. Ez a Rosinantéban szokott lenni mindig a tavasznyitó, utána a Nomád, a Glamping, ez májusban szokott lenni, illetve a Nagy Svét, ami szeptember mindig második hétvégén szoktuk megtartani. Mi úgy tartjuk, hogy ez a legnagyobb ünnepünk. Hála Isten azért most már rápróbáljuk fűzni arra is, hogy minél több termelő vegyen részt, termelői közösségek. Tavalyi évben például Szatmárbereg volt, csavart fánkot sütöttek, helyszínen főzték a szívalekvárt, tehát ezt a vidéki hangulatot egy főúri környezetben, ugyebár azért, illetve a Mangalica, tehát a mangalicásokkal nagyon jó kapcsolatunk van, őket mindig meghívjuk, tehát Mangalica termékek is vannak, kiállítók vannak, katonaság, hát ez egy külön sztori a katonaság. Na. Pont akkor volt a svét, amikor kitört az ukrán háború, és ugye a katonaságot is meghívtuk, a helyi dandárt, Tatait. Egy nagyon kreatív séfjük van, tehát fantasztikus ételeket csinálnak.
Ja, bocsánat, tehát szakácsnak hívtátok meg, séfnek.
Persze,
tehát nem vendégségben.
Nem. Tehát tábori konyha és a gulyáságyúba jobbnál jobb fantasztikus leveseket, szívás gombócot, tehát előételeket csinálnak. Sőt, azt kell, hogy mondjam, volt egyszer egy hogy lehetett szavazni a rendezvény ételére, és ők nyerték meg.
No,
és hát mondom, ezt hogy mondom el a többi étteremnek, hogy hát sajnos nem ti nyertétek, hanem a Magyar Honvédség. Tehát visszatérve erre, hogy amikor legelőször meghívtuk őket, akkor hát, hogy most ebből mi lesz? Hogy hát azért mégis, hogy tudjuk, milyen filozófia alapján tudjuk. És pont akkor volt egy 125 éves, Tatán 125 éves évfordulója egy császári hadgyakorlatnak. És akkor így ennek az apropóján meghívtuk őket, és azóta is ott vannak, és nagyon nagy sikernek örvendenek, nagyon szeretjük mi is őket.
Igen, és nem tudtam nem észrevenni, hogy mondjuk az éttermiség az picit összecseng az értelmiséggel is, és talán még az is benne van ebben az üzenetben, hogy ne sznob módjára vakon másoljuk a globális trendeket, hanem igenis kezdjünk el figyelni a helyi lokális értékekre, észrevenni azokat a termékeket, terményeket, amik ott vannak a környezetünkben, körülöttünk. Ez az egyik olyan tartalom, ami összetartja tulajdonképpen a ti egyesületeteket.
Így van, hát ez a hosszú távú cél, és mindig is azért ez lebegett előttünk. Természetesen ez egy, azért mondom, hogy hosszú távú cél, mert ez egy hosszú út, tehát az elején, amikor ezeket kitűztük, ezeket a célokat, akkor mindig úgy mondom, mint egy kapcsolatban a szerelem, amikor még vakon bízik mindenki, és akkor meg akarja mutatni, és teljesen rózsaszín köd van előtte, ami nem azt jelenti, hogy a házasság rossz lesz, tehát félreértés ne essék, itt most csak így hasonlatként akartam ezt megemlíteni, és utána pedig jön a házasság, a mindennapi élet, és itt azért nehezebben tudtunk haladni, mint ahogy annak idején elképzeltük. Ennek több oka is van. Alapvetően itt az, hogy az éttermek mit tudnak adni, tehát sokszor, hogyha a helyi desztinációra szűkítenénk le egy nyersanyagot, akkor szinte lehet, hogy 4-5 ételt tudnának kínálni, tehát hogy ennek a kiépítése azért még folyamatban is van, de pont az a lényeg, hogy minden évben találunk olyan termelőket, olyan termelői közösségeket, akikkel akár tudunk majd a későbbiekben együtt dolgozni. Úgyhogy ebből a szempontból ez nagyon fontos célkitűzésünk, és ezen folyamatosan azért dolgozunk.
Én felmentem a honlapotokra, és láttam, hogy kézműves tökmagolajkészítő van, kézműves ecet, sajt, kecske és bivaj sajt, szarvasgombász, fügetermelő, kezdünk mediterrán éghajlatba átváltani, bioitalok gyártói, szóval megtalálni, együttműködni ezekkel a termelőkkel, mint ahogy mondtad, ez egy hosszú építkezés és egy hosszú út, de kölcsönösen segítheti egymást a vendéglátóhely és a termelő, és ugyanígy viszont, ha tudom, hogy számíthatok rá, hogy megveszik a portékáimat, és egyébként tudom, hogy van honnan beszállítsanak nekem, akkor azért ez így, hát lassú ugyan, de egy építkezést mindenképp elindíthat, közös gondolkodást.
Így van, tehát nagyon fontos, sőt az utóbbi időben inkább termelői közösségekkel kezdtünk el dolgozni, mert az még lassabb folyamat lett volna egy-egy termelővel, úgyhogy ebből a szempontból is kezd kialakulni egy olyan közösségi rendszer, ami pont a tavalyi, ugyebár a Sakura díj, amit átadtunk, ennek ez volt a célja, hogy itt ne csak díjazásról legyen szó, hanem a későbbiekben egy közösségnek a kiépítéséről, és ahogy említetted is, termelőnek fontos az, hogy a portékáját el tudja adni, és legyen egy olyan biztos piaci bázisa, ami megadja mondjuk azt a fajta mennyiséget, amit meg tud termelni, és bevételi forrást tud neki biztosítani, ami egy bázis, tehát egy bázis értékről beszélünk, és akkor erre, hogyha még elmegy piacozni, vagy online áruházat működtet, még innen is van bevétel. De mindenképp kell látnia, hogy miből mennyit termeljen, és ezért kell az, hogy az éttermi szegmens egy piaci szegmens. Tehát mi ezzel tudunk a termelőknek is segíteni, meg azért valljuk be őszintén a mai világban figyelembe véve itt a különféle, hogy milyen élelmiszerek kerülnek be az országba, tehát azért szerintem az embereknek sem mindegy, hogy mit fogyasztanak.
És az honnan van? Na, ha már megemlítetted ezt a Sakura díjat, akkor váltsunk róla néhány szót, hiszen nem csak belül építitek a kapcsolatokat, hanem kifele is, és majd arról is fogunk beszélni, de nézzük meg, hogy akkor ennek a díjnak, ennek a Sakura díjnak mi a lényege.
Hát ezt a Toyota Sakurával kezdtük el. Itt egy nagyon jó baráti kapcsolatom van Füredi István úrral, és itt alapvetően a japán filozófia, az autókereskedelem és a vendéglátás között nagyon sok hasonlóság van, és ezt a japánok három gondolatban találták meg, hogy találják ki, hogy a vendég mit szeretne, mindig egy lépéssel a vendég előtt legyenek, és utána is mindig többet adjanak, mint amennyit ígérnek. És ez a vendéglátásra egy kicsit levetítve, ugyebár a Sakura az cseresznyevirág, tehát a díjazottaknál is, amikor megkapják a matricát, ez egy szép kis emblematikus kis virágot kapnak, de az, hogy cseresznyevirág, ez megint egy természetközeli dologról beszélünk. És tavaly elindítottuk, akkor inkább ilyen szakmai jellegű volt, tehát, hogy szakma alapján itt azért díjaztunk éttermeket, díjaztunk oktatókat, díjaztunk közösségszervezőket, tehát olyan szervezeteket, akik mondjuk termelőkkel foglalkoznak, akkor olyan csökkent munkaképességű emberekkel dolgozó, de termékeket előállító egyesületeket is díjaztunk, És itt a hosszú távú cél megint, tehát most mindig hosszú távú cél. Ez a cél az nagyon fontos, ugyebár, de az út az még fontosabb, ugye, ahogy az igazi bölcsek mondják. És alapvetően ennek a kiépítése, ez hosszú távon itt az a cél, hogy inkább ez az agroturizmus irányába menjen el, tehát, hogy az agroturizmusban résztvevők, azok az éttermek, amelyek minél több helyi nyersanyagot, illetve hazai nyersanyagot használnak, illetve nem utolsó sorban azok a termelők, akik tényleg jó minőséget állítanak elő.
Picit menjenek elébe a vendég elvárásainak, és hát ezek szerint ezt a japán filozófiát szeretnétek, ha követnék.
Így van, és idén is majd július végén lesz az átadás, cseresznyefa ültetéstől elkezdett, ez is egy ilyen kicsit ilyen természetközelibb, de nagyszabású dolgot tervezünk.
Na, ha már behoztuk a japán cseresznye virágzást és magát a díjat, akkor egy picit nézzük meg, hogy milyen nemzetközi kapcsolataitok vannak, hiszen jó itt belül építkezni, de nagyon fontos, hogy tudjatok tanulni egymástól, hogy legyen egy minta, vagy legyen mondjuk egy húzóerő, akire azt mondjátok, hogy érdemes az ő mintáját követni, ne agyisten, ők is tanulhatnak tőletek. Vannak-e olyan külső kapcsolataitok, vagy gondolkodtatok-e ilyesmiben?
Azt mondom, hogy viszonylag széleskörű külföldi kapcsolattal rendelkezünk. Egy a tagjaink között vannak felvidéki éttermek már, illetve erdélyi, illetve van vajdasági kapcsolatunk is, tehát így éttermi szinten ez már régóta működik. Akkor Japánban is volt egy kapcsolatunk, meg van is. Igazság szerint ott egyszer egy évig volt magyar menü, aminek a kidolgozásán részt vettünk. Ott egy kinti étteremláncban, ami azért nem kicsi, mert egy körülbelül 220 étteremről, illetve kávézóról beszélünk, és itt az éttermükben volt egy magyar menü, és ezen kívül pedig a Balaton étterem, ami megnyitott, az a kis éttermi rész, annak a megnyitásában is segítkeztünk.
Valamilyen magyar indítatása volt az üzleti befektetőnek?
Hát Toshi-san sokáig dolgozott így a külügyminisztériumnak, volt a japán képviselője, és ő az, aki ezt preferálta és segítette, úgyhogy ő különben nagyon jól beszél magyarul, illetve magyar felesége van, tehát megvan
érzelmileg
a magyar kapcsolat.
Érzelmileg is kötődik, igen, van, és ismeri is akkor a konyhát, igen.
Abszolút, úgyhogy ő nagyon sokat dolgozott ebben. Akkor ezen kívül, ugyebár most 2026-ra szeretnénk egy ilyen terroir kiépítésével kapcsolatos Európai Uniós projektben részt venni, ez a Kisléptékű Egyesület, illetve a francia Planet Terroir, akiknek a képviselői itt voltak most egy hétig, úgyhogy körbe vittem őket az országba, és bemutattam nekik az országnak egy részét, mert azért egy hét alatt nem lehet minden állomást bemutatni, nagyon tetszett nekik, ugyanaz.
Meg szabad kérdezni, hogy mit választottál, melyik részét az országnak?
Hát úgy volt, hogy Egerbe kezdtünk, onnan mentünk Sándor Tamásra, Bükki sajtoshoz, Szilvásváradra, Pisztráng, utána mentünk Máinkára, aztán Szabolcs-Szatmár-Berekbe voltunk két napot, két és fél napot, mert ott szeretnénk ezt a terroárt kialakítani. Én legalábbis úgy gondolom, hogy ott nagyon jó adottságok vannak, mindenféle, tehát kulturális, illetve gasztronómiai alapanyag, tehát most alapanyagokról beszélek, szempontjából. Tehát ott azért körbejártuk a vidéket, tehát nekem is egy felüldülés volt, megmondom őszintén, tehát, hogy mind az építészetben, tehát azok a 700 éves templomok, református templomok, tehát azok valami csodák, akkor kecsegéssel találkoztunk, lekvár főzés, akkor készítettünk a vendégeinkkel szilvalekváros csavartfánk volt, tehát volt egy népies vonal, tehát ezek az egyszerűbb ételek, és voltak az éttermi rész, utána hát egy hosszú út, akkor elmentünk Bajára, ott is ugye be tudták mutatni a várost, a vízimalom kultúrát, úgyhogy az is szerintem egy nagyon jól sikerült a svábsarokba tradicionális svábétel, a borkultúrának a bemutatása, utána Balaton, Székesfehérvár, Etyek, és akkor igazság szerint zártuk is ezt a kis tortúrát.
A franciák hogy élték meg? Hogy tetszett nekik? Mi volt a benyomásuk? Mi volt a visszajelzés?
Nagyon tetszett nekik, érdekes, és mindig azt mondták, hogy valami nem jól működik a kommunikációnkban, hogy itt vannak ezek az értékes dolgok, és azt azért tudni kell, hogy ugye már mindenki panaszkodott, hogy nem tudja értékesíteni, vagy a multi nem rakja be, és ebből a szempontból mi ugyebár mondtuk, hogy azért itt az elmúlt rendszer az nem tett jót ennek a kialakulásnak, tehát azért nálunk ezt máshogy kell nézni. de szenzációsan. Én szerintem nagyon jól sikerült, tehát azóta is levelezésben vagyunk, és már a közös munkának a kidolgozásán munkálkodunk. Azt hozzá kell tennem, hogy ugyebár ez egy juniors pályázat, én úgy vagyok vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor is meg fogjuk csinálni. Tehát itt van egy kapcsolatrendszer, vagyunk mi, vannak a helyiek, és mindenki egy cél felé tud húzni, úgyhogy ez abszolút megvalósítható.
Egymás tenyerébe kell most már csak csapatok, ismeritek egymást.
Megtörtént.
Ruprecht Lászlóval, a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület elnökével Babik Edit beszélgetett.
Egy életem magazinműsor Babik Edittel, a világ összes színével.
Most pici szünet, aztán maradunk a vidéki éttermeknél itt a hétvégi menetrendben.